A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Elindult az Európai Unióban az a folyamat, amelynek során le kell állítani a villamos energiát termelő szénerőműveket. Ugyanakkor arról is nagyon sok vita esik, hogy földgázzal működő erőműveket lehet-e a továbbiakban használni erre a célra, vagy sem. Az Európai Uniónak meghatározott céldátumai vannak azzal kapcsolatban, hogy mikorra kell elérni a teljes karbonsemlegességet. A két dátum, amit mindenki ismer, 2030, illetve 2050. És fontos ugyanakkor a vizes élőhelyek rehabilitációja, amelyre van jó példa Maros megyében is. Ezek mai témáink, meghívottam dr. Hajdu Zoltán, a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Center ügyvezető igazgatója. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. 2030 nagyon közel van már, hogy indián szóhasználattal éljek, mindössze 7 karácsonyt ünneplünk még addig, az ideit is beleértve. Mi a cél 2030-ra?
Hát a folyamat, a karbonsemlegesség elérése az egy hosszú és nehéz folyamat. Minden átállás bizonyos mértékig fájdalmas is, bizonyos kategóriáknak egyre inkább fájdalmas, másoknak kevésbé fájdalmas, de ez az átállás ez elkerülhetetlen. Tehát nincs mit csinálni, nem azért, mert ezt valaki kitalálta, hanem azért, mert a tudományos eredmények azt mutatják, hogy a jelenlegi széndioxid kibocsátás, a globális felmelegedést, a klímaváltozást okozza, és ez olyan beláthatatlan következményekkel jár, amelyeket az emberiség valószínűleg nem fog tudni kezelni. Ezért a céldátumok, ezek inkább olyan indikatív céldátumok, nem azt jelenti, hogy pont arra a dátumra minden meg fog valósulni, hanem az a lényeg, hogy abba az irányba menjünk, és ezt egyénenként, országonként is eldönthetjük, hogy mi az az irány, amelyik irányba menni akarunk. Hogyha eldöntöttük az irányt, hogy milyen irányba akarunk menni, akkor el kell döntsük, hogy milyen lépéseket kell tegyünk. Ez úgy a politikai döntéshozók szintjén, mint az egyének szintjén, ez egy jó kérdés. És hát sajnos minden ilyen folyamatban vannak olyan szereplők, akik úgymond parazitaként ráülnek erre a folyamatra, erre a megfogalmazásra, erre a úgymond jelszóra, tehát hogy most csökkentsük a széndioxid kibocsátást, és használják akár politikai, akár gazdasági célok elérésére, és hát igazán ezáltal sok esetben le is járatják a folyamatot, mert olyan irányba terelik, ami az egyszerű ember számára ez érthetetlen, és sok esetben elfogadhatatlan, és hát ilyenként sajnos lejáratják a folyamatot, de hát ez nem változtatta a tényeken, az, hogy az irány ez, ebbe az irányba kell menjünk, és hát nem csak Európáról van szó, hanem itt a világ többi gazdasága is azért tesznek lépéseket, habár ezekről nem nagyon beszélünk, nem nagyon tudunk, de hát maradjunk Európánál. Itt Európában próbálnak programokat is hozzárendelni az átállási folyamathoz, tehát az átállás az legyen mindenki számára méltányos, ne sokat veszítsünk ezen a folyamaton minél kevesebb vesztese legyen, úgyhogy ezeket a mechanizmusokat is érdemes figyelni.
Na most, ha konkrétan veszük Maros megyét, vagy a központi fejlesztési régiót, mit kellene tenni a méltányos átállás jegyében?
Hát a központi régióban is, ugyanúgy, mint Romániában, ebben az irányba kidolgozott fejlesztési stratégiákat be kéne tartani, és hát az Európai Uniós finanszírozásokat, azokat ilyen értelemben kellene felhasználni. Mi egy konzorcium keretében, már mint a mi szervezetünk, a Fókusz Ökoközpont, egy konzorcium keretében, amelynek 7 közép-kelet-európai országból voltak tagjai, partnerszervezetek, civil szervezetek, és az Európai Környezeti Irodával, a brüsszeli székhelyű EIB-vel közösen megvizsgáltunk majdnem 300 projektet, és ezeknek a hatását a fenntartható fejlődésre, a klímavédelemre. És hát sok érdekes adatot kaptunk, sok esetben kiderült, hogy a projektek azok szolgálják ezt a célt, és jó irányba mennek, más esetekben viszont kiderült, hogy adott projektek kimondottan károsak a klímavédelemre, és hát ennek a függvényében megfogalmaztuk az ajánlásainkat. Nagyon fontos az ajánlások között az a rész, amely a lakosság bevonására vonatkozik, tehát meg kell értetni a lakossággal, vagy együtt kell működni a lakossággal, hogy milyen célok, abban az értelemben, hogy mindenki megértse, hogy milyen célokat akarunk elérni, és akkor valószínűleg, hogy sikeresebbek lesznek ezek a projektek. És hát nagyon sok irányba kell menjünk, a közlekedés szokásainkon kell változtassunk, a vízgazdálkodáson, mezőgazdaságon, tehát nagyon sok irányba kell menjünk. Hát éppen ezért a központi régióban is azt szeretnék elérni, hogy a régió az egy innovatív, zöld és digitális régió legyen, tehát ezeket a területeket akarják az Európai Uniós projekteken keresztül fejleszteni, és Maros megye külön kap 277 millió eurót a méltányos átállás alapból.
Maros megye, jól tudom, akkor a 6. legszennyezettebb megye az országban, ugye? Van itt minimum 2 nagy szennyező, a vegyipari kombinát, illetve a hőerőmű, a Radnóti hőerőmű. Ezekkel mit lehet kezdeni?
Hát a szén-dioxid kibocsátásról beszélünk, és Maros megye a 6. legnagyobb szén-dioxid kibocsátó megye az országban, és hát pont azért, mert ezekben a megyékben kell a legnagyobb változást elérni, ezért Európában felmérték ezeket a régiókat, ezeket a megyéket. Romániában 6 ilyen megyét azonosítottak. Hát itt szó van Galac, Ploiești megyékről, a nagy ipari egységek, Prahova megyéről, a nagy ipari egységek miatt, a szén kitermelés miatt szó van a déli megyékről, itt Dolzs és Hunyad megye, és szó van Maros megyéről. Maros megye az azonúrés kombinát és a Radnóti hőerőmű miatt került be ebbe a programba. Az alapvető elképzelés az volt, hogy azáltal, hogy csökkentik a széndioxid kibocsátást, nyilván, hogy ezek az egységek vagy megszüntetik a tevékenységet, vagy csökkentik a tevékenységet, és ezáltal munkaerő szabadul fel, aki valószínűleg, hogy károsan érintett, és nyilván, hogy az Európai Uniónak a célja az, hogy a zöld átállás program miatt lehetőleg senki ne szenvedjen, és ezt a 277 milliót Maros megye, 277 millió eurót Maros megye azért kapja, hogy egy méltányos átállást biztosítson, tehát azok, akik esetleg amiatt, hogy csökkentik a széndioxid kibocsátást, azok az egységek, amelyben dolgoztak, elveszítik a munkahelyüket, akkor ezek számára új munkahelyet teremtsenek, és maga ez az átmenet, ez méltányos legyen mindenki számára, lehetőleg senki se legyen vesztes ennek az átmenetnek.
Ki koordinálja ezt a tevékenységet? Van 277 millió euró. Ki férhet hozzá, és mit lehet ezekből az összegekből? Vagy hogyan lehet munkahelyeket? Ki tud munkahelyeket teremteni? Erre van rálátásuk?
Hát Maros megyében van egy munkacsoport, aminek az önkormányzati képviselő tagjai, az egyetemek, civil szervezetek, így a Fókusz Ökoközpont is részt vett ennek a munkacsoportnak a munkájában. Van egy minisztériumi irányítás, és az összeget tulajdonképpen a központi fejlesztési régió kezeli, és december 20-án lesz az első pályázati kiírás, amely a cégekre, kis és középvállalkozásokra vonatkozik. Ők pályázhatnak, és nyilván olyan tevékenységekre pályázhatnak, amelyek nem növelik, sőt jelentősen csökkentik a megyében a széndioxid kibocsátást, és egyébként is, amelyek a fenntartható fejlődés elveit követik.
Mert hogy eddig annyi minden történt, hogy amikor a vegyi kombinát beszüntette, vagy visszavett a tevékenységből, akkor a kormány támogatta, hogy fent tudjon maradni. Ez nem kidobott pénz az ablakon?
Hát mondhatjuk így is, igen. Mondhatjuk így is, hogy kidobott pénz. Tehát itt az lenne a fontos, hogy az irányt tudjuk, milyen irányba menjünk, és hát ezt mi, mint civil szervezetek, ezt még egyre nem nagyon látjuk, mert nem úgy néz ki, hogy a kombinát meg akarná szüntetni a tevékenységét, tehát erre még nem látunk jeleket, amelyre erre mutatnának, és hát ezért megfogalmaztunk 8 civil szervezet, környezetvédelmi szervezet egy levelet, amelyet elküldünk a minisztériumnak, a központi fejlesztési régiónak és a megyei munkacsoport vezetőségének, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen hogy is állunk. A másik kérdést, amit még szeretnénk tisztázni, az, hogy hát tulajdonképpen a környezetvédelmi szervezetek, azok már 25 éve, több mint 25 éve, amióta ez az egész probléma kiderült, azóta ebbe az irányba próbálják vinni a dolgokat, ebbe az irányba próbálják tolni a szekeret. Sokan azt mondják, hogy nem látszik a látványos, nem, nincsenek látványos eredmények, tehát nem láttunk látványos változásokat. Hát mi azt mondjuk, hogy a lényeg az, hogy a jó irányba haladjunk, ha esetleg kislépésekkel is haladunk, de fontos, hogy a jó irányba haladjunk, és hát esetleg akinek kétségei vannak, az hozzánk fordulhat, és hát mi megpróbáljuk a tények alapján elmagyarázni a helyzetet, a tudományos eredmények alapján, és hát ezért is egy kicsit furcsáljuk, hogy ebből a méltányos átmenet programból ebből tulajdonképpen a környezetvédelmi szervezetek kimaradtak, vagy legalábbis egyáltalán, vagy egyelőre mi még nem látjuk, hogy kapcsolják be ezeket a szervezeteket. Lehetőségük van bekapcsolódni az önkormányzatoknak, lehetőségük van bekapcsolódni a cégeknek, de a civil szervezeteknek még egyelőre nem látjuk az útját, nem látjuk a lehetőséget, hogy kapcsolódjanak be, és tulajdonképpen ez a folyamat, ez az átmenet is tudást itt igényel, szakértelmet igényel, mint minden átmenet, és Nagyon sokan, mivel nem foglalkoztak ezzel, tehát nem akarok senkit elítélni, aki nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel ezzel kapcsolatban. Az persze egy más kérdés, hogy ezzel kapcsolatban mindenkinek van véleménye, hogyha vannak ismerete is, ha utána is nézett a kérdésnek, vagy nem nézett utána, vagy egyszerűen csak felületesen bizonyos hírekből értesül erről, határozott véleménye van. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy érdemes lenne utána nézni, hogy mi is a helyzet ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és hát reméljük, hogy ebben a folyamatban valahol a civil szervezeteket is bekapcsolják, mert hát egyértelműen a civil szervezeteknél nagyon nagy tudás és nagyon nagy tapasztalat halmozódott fel ebben a tekintetben.
Ma én meghívottam dr. Hajdu Zoltán, a Marosvásárhelyi Focus Ökocenter ügyvezető igazgatója. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Apropó részvállalás a civil szervezetek részéről, nem régen, egy-két hete konferenciát is szerveztek a témában, ha jól tudom, kettőt is, egyet önök civilek, egyet meg a úgymond a hatóságok. Nem közeledtek az álláspontok a tekintetben, amit az imént mondott, hogy be kellene vonni a civileket is, hiszen ők rendelkeznek, önök rendelkeznek a legnagyobb szakértelemmel ezen a téren.
Hát az egyik konferenciát a Központi Fejlesztési Régió szervezte, és ezen a konferencián bemutatták a pályázati kiírást, vagy ezt a programot, amelyet most december 20-án indítanak el, és ahol amelynek keretében a kis- és középvállalkozók pályázhatnak. És hát ezután mondva, hogy vagy látva, hogy nem nagyon tudjuk, hogy a civil szervezeteket hol fogják ebbe a programba bekapcsolni, mi is szerveztünk egy munkamegbeszélést, egy egyszerű munkamegbeszélés volt, ahol a vásárhelyi aktív, vagy a Maros megyei aktív környezetvédelmi civil szervezetek összegyűltünk, és hát akkor döntöttük el, hogy egy levelet fogunk írni, és úgymond hát felajánljuk, illetve kérdéseket teszünk fel, hogy mi az elképzelés, hogy a civil szervezeteket hogy kapcsolják be a folyamatba, és felajánljuk a szakértelmünket, mert ez egy kicsit olyan furcsa dolog, hogy van egy ilyen stakeholder, tehát egy olyan érintett fél, amelynek nagy tapasztalat és nagy szakértelme van ezen a területen. Ezek a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó civil szervezetek, és akkor amikor szó van arról, hogy ezt a folyamatot el kéne indítani, akkor hát őket nem látjuk, hogy vonják be. Lehet, hogy megvan a módszer, vagy megvan az elképzelés. Mi ezt egyelőre még nem látjuk, úgyhogy gondoltuk, hogy erre rákérdezünk, és akkor határoztuk el ennek a levélnek a megfogalmazását, amely azóta megszületett, és el fogjuk küldeni az illető hatóságokhoz.
Hogyan látja, bár itt említette a beszélgetésünk elején, hogy nem is a dátumok a fontosak, hanem végül is az irány, de egyáltalán jó irányba haladunk, hiszen láthatjuk akár Európai Uniós szinten, vagy a nagy régi tagállamok szintjén, hogy hát bezárjuk a szénbányákat, aztán ha jön egy kis válság, akkor újra megnyitjuk a szénbányákat. Nem az lenne a helyes út, hogyha bezártuk, akkor bezárjuk, keressük meg az alternatív megoldásokat. Ne mindig a tűzoltással foglalkozzunk, hanem előre tekintsünk. Nézzük ezt a 2030-at, a 2050-et, hogy valahogy eljussunk oda, hiszen gyakorlatilag a föld élet szempontjából más lehetőségünk nincs, ha itt akarunk még 100 év múlva is élni ezen a földön.
Hát igen, ez valóban így kellene, de a dolog azért nem ilyen egyszerű. mert hát tulajdonképpen a szabad piacgazdaság körülményei között működik a társadalom, és a társadalom működését olyan szabályok irányítják, amelyek nem mindig veszik figyelembe ezt a kérdést. Tehát itt, amikor a piacgazdaság kialakult, hát ezt még Adam Smith idejére tehetjük, és kiderült, hogy ez egy nagyon hatékony gazdasági modell, akkor csak a társadalmi szereplők közötti versenyt vették figyelembe, és úgy tűnt, hogy ez a modell, ez feloldja azt a társadalmi feszültséget, amely mindig a szegények és gazdagok között fennállt, és amely a társadalmi mozgásokat, megmozdulásokat eredményezte időnként, és úgy nézett ki, hogy hát végülis bekövetkezett az aranykor, a nyugati típusú társadalmakban mindenki jól él, viszont ebben a folyamatban, vagy ebben az egyenletben nem vették figyelembe az ökológiai rendszer. Tehát úgy tűnt, hogy az ökológiai rendszer az végtelen, bármikor bármennyit kivehetünk ebből, és tulajdonképpen a természet az újra termeli ezeket az erőforrásokat. Hát sajnos kiderült, hogy ez a rendszer nem végtelen, és tulajdonképpen amikor ezt a jólétet létrehozzuk, akkor ez azon alapszik, hogy vagy a kamrából veszünk ki, hát gondolok itt a fosszilis energiákra, energiahordozókra, vagy pedig például a mezőgazdaságban az évezredek alatt kialakult talajt, azt tulajdonképpen használjuk ki, kizsákmányoljuk a jelenlegi intenzív mezőgazdaság által, és csak egy pár elemet, mint például a nitrogén vagy a foszfor tudjuk visszavinni, tehát maga a talaj az egy organikus rendszer, maga ezt a rendszert tudjuk a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok alapján újra teremteni. Tehát nem vettük figyelembe ezeket az elemeket, amit most figyelembe kell vegyünk. Ez az új elem, ez a képletben, ez sok bonyolalmat okoz, és az egésznek az újra kalkulálása egy nagyon fájdalmas, és nem egy logikus, nem egy lineáris folyamat sajnos. Tudjuk az irányt, tudjuk, hogy kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást, és általában az üvegházhatású gázok kibocsátását, tudjuk, hogy a vízkörforgását azt úgymond vissza kell állítani a normális menetbe. Ezeket tudjuk, viszont sok esetben a gazdasági, politikai körülmények azok nem engedik meg, hogy mindig a leglogikusabb lépéseket tegyük, és sajnos az történik, hogy ez a szegények meg gazdagok közötti különbség ez egyre növekszik. Például most vannak kimutatások, hogy az utóbbi években Európában a pár száz, kétszáz leggazdagabb embernek a vagyona az annyi, mint a társadalom másik pólusán álló majdnem 200 milliónak. És hát itt, amikor erről beszélünk, akkor ezeket is sajnos figyelembe kell vegyük, és hát az egész rendszer átállását valahogy úgy kell kialakítani, hogy az lehetőleg minél kevésbé legyen fájdalmas, és ehhez szolgálnak ezek az Európai Uniós finanszírozási mechanizmusok is, például ez a méltányos átállás finanszírozási alap. Nyilván, mint minden finanszírozás, valamilyen módon a szabad piacot disztorzionálja, tehát beavatkozás jelent a piac működésébe. Az lenne a cél, és az lenne jó, hogyha a helyi szereplők is ezt megértenék, hogy ez a piac disztorzió, tehát ez abba az irányba vigye a piacot, hogy az a tevékenység, ami csökkentett széndioxid kibocsátással jár, és ami a fenntartó fejlődési irányba mutat, akkor ezt favorizáljuk, ezeket a tevékenységeket tegyük vonzóvá, és a gazdasági szereplők is lássák, hogy megérdemes, és érdemes ebben az irányba haladni.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Halló. Én vagyok a vonalban, tessék.
Igen, tessék mondani.
Én vagyok Maroskeresztúrról. Kérem, Hajdu Zoltán úr beszél.
Igen, hallgatja, tessék mondani. Hogy
itten van, a szomszédban 3 éve vettük észre, hogy van egy ilyen vállalat, táblon nincs kitéve, minden olyan titkosan lett, dolgoztak éjjel, és kialakult, hogy akkora zaj van, és nagy felhőszennyeződés, amit itt képződik, például felettünk a tő szomszédba, sok mindent tudnék mondani erről, de nem mondhatok, mert nem tudom, hogy az egyházhoz is tartozik, vagy de olyan titkosság van. Nem, hogy tudok én egy választ, hogy itt a tőszomszédunkban milyen vállalat nőtt ezelőtt 3 éve. Nagyon egészségileg is, és gazdaságilag is.
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Mit tehetünk? Ugye ez is egy problémája a mai társadalomnak, hogy hát ha valaki valami illegális tevékenységbe kezd, hát ne legyünk mi a szomszéd, mi a nem tudom én ki az utca lakója, aki ezt szóvá teszi, mert akkor, ahogy ön is mondotta, beavatkozunk ezáltal a szabad piacba, vagy mi a tennivaló, hogyha egy ilyen eset történik?
Hát ezek olyan esetek, amik valószínűleg, hogy a törvénybe ütköznek, tehát ezt az esetet itt mindenképpen be kell avatkozni. Nyilván itt a környezetvédelmi felügyelőségre, a környezeti gárdára kell egy kérést letenni, vagy egy átiratot letenni. Tehát itt két dologról beszélünk, tehát egyik az, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket a jelenlegi szabályozások keretei között a gazdasági szereplők folytatnak, és amelyek nem a fenntartható fejlődés irányba mutatnak, de a szabályozásnak megfelelnek. Ezeken kéne ezek a szereplők valamilyen módon változtassanak, vagy akár ezeknek a finanszírozásoknak az alapján, vagy a segítségével változtassanak a tevékenységükön. A másik pedig az, amikor illegális tevékenység folyik, és ez teljesen két különböző dolog. A környezetvédelmi szabályozások jelenleg is elég szigorúak, úgyhogy azoknak a betartása az mindenki számára kötelező, nagyon fontos, és hát ilyen esetekben nyilván a társadalom is léphet, tehát a társadalmi szereplők is léphetnek, és a megfelelő intézmények pedig meg kell tegyék ők is a megfelelő lépéseket.
Azt ír egy hallgató SMS-ben, tisztelettel megjegyzem, hogy tudunk mindent, de az emberi kapzsiság nem engedi, hogy a tudásunk érvényesüljön, ha végén már késő lesz, Sándor írja. Ebben van némi igazság, de fogy az adásidőnk, beszéljünk arról, hogy miért fontos a vizes élőhelyek rehabilitációja, miért van szükség ezekre. Van egy jó példa itt Maros megyében a nyárád ment.
Igen, tehát azt szeretném kihangsúlyozni, és az előbb mondottak megerősítésére elmondani, hogy vannak jó példák, nagyon sok jó irányba mutató projektet is azonosítottunk az elmúlt 2 év során, amikor elemeztük ezeket az európai finanszírozásokat, és az egyik jó példa, amit elindítottunk, a Focus Ökoközpont együttműködve a gálfalvi polgármesteri hivatallal, a vízes élőhely rehabilitációs projekt a Nyárend mentén, ez főleg Gálfalva térségében, Gálfalva, Nyáredszered, a Jobbágyfalva térségében történt. Itt több vízes élőhelyet rehabilitáltuk, és bebizonyítottuk, hogy ez a módszer működik. Tehát ott, ahol nyáron nem volt víz a patakba, kiszáradt a patak, ott a munkálatok után nyáron megmaradt a víz, ahol a parti szűrésű kutak víz nélkül maradtak, mert a nyára szabályozása után a víztükör az a víztartó réteg alá került, ahol ezt megváltoztattuk, például a Gálfalván rehabilitált meanderre gondolok, amely a gálfalvi polgármesteri hivatalnak volt a projektje. Ott a meander mellett visszatért a kutba a víz, és sok esetben ebből a kutból látják el a csordát, tehát itt nyáron is van víz. És hát ezek nem olyan látványos munkák, viszont nagyon jó példák, és hát nagy meglepetéssel tapasztaltuk, vagy nagy elégtétellel tapasztaltuk, hogy ezekre a példákra felfigyeltek, és egy érdekes eset történt a nyáron. A magyarországi WWF, a környezetvédelmi szervezet egy a magyarországi minisztériummal közösen egy nagy vízesélei rehabilitációs programot indított, és keresték a jó példákat, és miután több országban jártak, felhívták a bukaresti WWF-et, hogy nálatok nincsen-e valami hasonló, és hozzánk küldték, hogy itt azt, amit elméletben tudunk, azt meg is valósították, és a nyáron egy 40 tagú küldöttség, polgármesterek, önkormányzati vezetők és szakemberek vettek részt ezen a tanulmányúton. Úgy néz ki, hogy egy nemzetközi hálózat is kialakul a jó példákból, és valószínűleg, hogy a jövőben ilyen jellegű projekteket is fognak támogatni, tehát az önkormányzatok a víz kezelési gondjaikat azt nem kell egyértelműen kiengedjék a kezükből, hanem ők is részt vehetnek ezekben a programokban. Egy ilyen vizes élőhely rehabilitáció az nagyon sok előnnyel jár, a vizet megtartja, az állatoknak vizet biztosít, talajvíz szintjét emeli, mikroklimát javítja. Ezen kívül pedig akár, hogyha turizmusról beszélünk, akkor egy kis turisztikai desztinációként is felfogható. És ilyenként abból a pénzből, amiből egy nagy vízszabályozási projektet végrehajtanak, abból nagyon sok ilyen kis projektet meg lehet csinálni, és nagyon ajánlom, például most úgy néz ki, hogy a Nyárád felső folyásának a szabályozására is készülnek. Nagyon ajánlanám, hogy ahelyett, hogy egy nagy munkát, amely véglegesen megváltoztatja a folyó ökológiai rendszerét, végeznének, ahelyett sok ilyen kis projektet hajtsanak végre, és biztos, hogy sokkal jobb lesz mindenkinek. Az az érdekes, hogy ezekre a példákra az országban is felfigyeltek, tehát például a Homorod mentén is ugyanezek a gondok vannak, meg általában egész Erdélyben, mert itt nincsenek mélyben elhelyezkedő nagy víztartalékaink, tehát itt azt kell megtartsuk, ami a felszínen van, ami a talajvízben van, és például Dályok községbe hívtak meg ezelőtt 2 héttel, ahol bemutattam ezt a megoldást, ezt a módszert, ezt a jó példát, és úgy néz ki, hogy ők is ebbe az irányba fognak menni. Úgyhogy vannak ellépések, vannak lépések pozitív irányba, csak hát ezeket jobban kéne egy kicsit reklámozni. Valahogy úgy vagyunk beállítva, hogy inkább a negatív, a rossz híreket kapjuk fel, és akkor azt mondjuk, hogy hú, nem történik semmi. Hát történnek dolgok, nyilván nem olyan gyorsan, nem olyan látványosan, mint ahogy szeretnénk, de vannak lépések a jó irányba is, és Hát amint az elején említettem, sajnos erre a vonatra is sokan felülnek, akik hát nem igazán ebbe az irányba szeretnének menni. Itt hát vannak akár gazdasági szereplők, akik a zöldre mosásra, az úgynevezett greenwashing módszert alkalmazzák, tehát azt mondják, hogy egy projekt az nagyon környezetbarát, nagyon zöld, mert ez most úgy hangzatos, de egyáltalán nem az, és akkor aki látja, az azt mondja, hogy na hát ezek is mit csinálnak, vagy vannak politikusok, akikről tudjuk, hogy abszolút nem hisznek ebben a kérdésben, és nem is ebbe az irányba szeretnék tolni a szekeret, de hát mivel, hogy ez divatos, akkor erről beszélnek, és hát sajnos hiteltelenné teszik ezt a kérdést sok esetben.
Másfél percünk van a műsorból. Azt írja György SMS-ben: tisztelettel, itt a Marosparton a hódok lassan kirágnak minden 50 éves fűszát mindenki szeme láttára. A dróthálót is elrágták ott, ahol valakik becsavarták. György írja. Megjelentek a hódok. Örüljünk nekik, vagy nem?
Hát a hódoknak speciális élőhelyre van szükség. Tehát abban az esetben, hogyha egy szabályozott folyó mentén van, 2-3 fas, azt kirágják, akkor hát nyilván, hogy akkor úgy vesszük, hogy károsak a hódok, de hogyha meghagyjuk a folyónak az életterét, tehát hogyha van legalább 50 méter, jobb esetben 100 méter a folyóparton, ahol a fák szabadon nőhetnek, akkor a hódok kimondottan hasznosak, mert a hódok a legjobb vízmérnökök, tehát ők beállítják a vízszintet, csak hát nekik élőhelyet kell hagyni, és nyilván gond az, hogyha 2-3 fa van, és akkor azt is kirágják, mert szegények nincs élőhelyük, nincs itt egyenek, úgyhogy ilyenként ezt a konfliktust úgy lehet feloldani, hogy az embernek is, meg a hódoknak is élőhelyet biztosítunk, és hát itt az előbb említett vízszabályozás megint felmerül, megint szóba kerül, tehát a vízszabályozással, jelenlegi módszerrel, amikor az árvíztől akarjuk védeni a lakosságot úgy, hogy magas gátakat emelünk, akkor tulajdonképpen egy egész ökológiai rendszert tönkreteszünk, aminek a hódok is részei. Vannak sokkal kevésbé látványos szereplői ennek a folyamatnak. A folyóban halak, kétéltűek, rovarok élnek, és hát tőlük is az élőhelyet ugyanúgy elvesztük, mint a hódoktól. Tehát a megoldás az, hogy visszaadni az élőteret, és akkor az embernek is sokkal kellemesebb. Erre is vannak jó példák. Például Csehországban láttunk egy jó példát, ahol ezt lehet tapasztalni, hogy ilyen esetben pozitív változásokat érhetünk el.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Hajdu Zoltán, a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont ügyvezető igazgatója volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.